Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Azonnal kezdődik azonnal, a rovat.
Igen, azonnal de... kezdődik a rovat, így van. Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádióban, még pedig Ács Gáborral.
És Kántor Endrével, és még egy gyors kiegészítés, mert hallgatók mindent tudnak, még azt is, hogy mennyivel olcsóbb a privát jet, mint az új szuperszolikus gép. 2-3 millió per szék és 10 óra private jettel repülni New Yorkba például. Tehát, aki meg tudja fizetni, ez alapján az tűnhet, hogy lehet létjogosultsága ennek a repülésnek. És egy másik hallgató, hogy fontos kiegészítés, hogy nem ért egyet az, amit mondtunk, amit egyébként nem mi találtunk ki, hanem erre vonatkozó kutatásokat olvastunk. Egyre nagyobb igény van ismét a személyes találkozókra, az értékesítésben és a menedzsmentben is. Az elmúlt hetekben számos projektben értünk el áttörést a kimondottan a személyes találkozóknak.
Abszolút, teljesen egyetértek. A controlling igazgató nem fog egyetérteni a 1,5 millió forintos repülőjegynél, de hogy el fogja mondani, hogy mennyire nincs szükség.
Igen, az érdekes.
Úgyhogy ez így lesz. Viszont itt van velünk már most a telefonvonalban Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
És amikor bemondtuk Benedek István nevét, azonnal megírta a kedves hallgató, hogy Benedek Elek unokája. Benedek István író, orvos, polihisztor, Mikor? 25 éve halt meg.
És turista.
És turista is volt?
Tegyük hozzá, igen.
Na,
volt ő minden, kalandozás az alapokban, gondoljunk csak erre a munkájára, a sok közül, de itt elhangzott egy kulcsgondolat vele kapcsolatban, nevezetesen ez, hogy polihisztor. Mm-hmm. És ugye itt a 21. század hajnalán ma már nagyon nehéz polihisztornak lenni, hiszen annyira specializálódtak a tudományok, annyira egy-egy részterület felé mozdul el mindenki, de hát Benedek István a 20. század gyermeke volt, akkor élte az életét, és már akkor sem volt könnyű ilyen polihisztor irányba elmozdulni, de azt gondolom, hogy egy másodperc is sem kétséges, hogy neki sikerült, sőt, ami ennél nagyobb dolog, hogy ki tudott lépni abból a bűvös körből, amit úgy jellemeztünk az előbb, hogy Benedek Elek unokája, hiszen tény, hogy az volt. Ugyanakkor azonban elsősorban Benedek Istvánként emlékezünk rá, és szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Ki volt ő? Hát kezdjük ott, hogy mikor született, 1915. január 17-én, tehát az első világháború vihara idején látja meg a napvilágot. Azért említsük meg az édesapját is, Benedek Marcell, tehát ő sem tartozott azok közé, akiket el lehet annyival intézni, hogy Benedek Elek fia, de most nem Benedek Marcellról beszélünk, hanem Benedek Istvánról. Szintén említést érdemel a bátyja Benedek András is, de tényleg maradjunk nála. Na, nagyon hamar kiderült, hogy kiváló íráskészsége van. Mondjuk ebből a családban ezt meg lehetett örökölni. Ezt lássuk be. És volt annyi helyzeti előnye, hogy Benedek Elek a nagypapája, ugye a Cimbora című gyermekújságában mindjárt le is közölt az írásait. Ezekbe belenézve egyébként, meg ismerve Benedek István később életútját, nem kétséges egy másodpercig se, hogy nem a nagyapai elfogultság vezette, hanem hogy valóban mocorgott tehetség a gyermekbe. És ezt a tehetséget ki is bontakoztatta, de nem bölcsész vonalon, mint ahogy gondolnánk, hogy gyereklapóba ír, hanem hát orvos lett, Budapesten végezte el ugye az egyetemet, Csepelen kezdte a praktizálását. De ilyen emberek mellett szerzett tapasztalatokat, mint például Szondi Lipót vagy Kozmóca Flóra, akit ugye mindig Jézs Gyilo, mint pedig József Attila életrajza kapcsán illik ismerni, de mind a mellett egyébként egy kiváló szakember volt. És aztán érzékeny témákkal kezdett foglalkozni orvosként, olyan dolgokkal, amik fogalmazunk úgy, hogy a legnehezebb feladatok közé tartoznak, tehát ugye egyrészt az elme bajai felé mozdult el, foglalkozott a skizofréniával, a különféle elmebajokkal, foglalkozott az ösztönök világával, ugye hát a 20. századnak a derekán vagyunk, viszont amellett, hogy a pálya igazán a II. Világháború után bontakozott ki, már ekkor komoly szakemberként tartották számon fiatalon. 1945-47-ben egy sajátos fordulat az életébe a Bolyai Tudományi Egyetemen tanít, az meg ugye Kolozsváron van, tehát a háború után. De hát ismerjük a háború utáni viszonyokat, tehát nem feltétlenül nyílik előtte úgymond kikövezett út az akkor Romániához tartozó városban. Visszatér Budapestre, és itt aztán amellett elmorvosi szakvizsgát szerez, tehát végképp elindul ebbe az irányba, ugye magán a orvosláson belül, az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet főorvosa lesz. Majd pedig az 50-es években, a forradalom utáni időkig a Vas megyei Intaházán munkaterápiás elmegyógyintézeti igazgató. Ez iszonyatos felelősség. Tehát egyfelől ott van ugye, hogy egy intézetet vezetni, másfelől pedig az orvosi felelősség. És hát szerencsére a tolla is meglódul ennek nyomán. Ekkor születik meg az Aranyketrec című munkája, ami talán a máig a legolvasottabb és a legtöbbet kiadott munkája, ahol egy iszonyatosan nehéz témát dolgoz föl, nagyon-nagyon emberi módon. Konkrétan azt, hogy a mániás depressziósok, az elmebetegek, tehát az ide kezelésre beutalt, és nagyon sokszor gyógyíthatatlan embereknek a világát mutatja meg, és egyszer valaki talán úgy fogalmazott, hogy az a legemberibb ebben, ahogy ő ír, hogy hogyan tanulják meg az orvosok tisztelni ezeket az embereket, és nem félni tőlük, és hogyan tanulnak meg az ápolók nem félni az orvosoktól. És ez csak két mondat, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon mély tartalom húzódik meg mögöttük. De tényleg a humánumnak az a szintje, ami miatt én Meredek István már önmagában nagyon-nagyon tudnám szeretni. Lesz azért még más is, majd lesz rá idő, hogy elmondjam. Pontosan elmondani, hogy a forradalom 1956-ban az ő életét is befolyásolta, nevezetesen 1957 és 58 között internáltként élt, mert hát
Mit csinált 56-ban?
Részleteket nem tudom, de az biztos, hogy nem olyasmit, ami miatt plecsnyit akasztottak volna rá. Tehát ugye kosári domokosnak tulajdonítanak egy olyan mondást, mert sokan másoknak is, ugye, hogy az, hogy visszautasítasz egy kitüntetést, nem érdem, úgy kell élni, hogy fel se terjesztenek. Ez kellő...
Aha, igen. Nagyon jó doma, igen.
Ez a kellő cinizmusra megfogalmazott dolog. Maradjunk annyiban, hogy ő valószínűleg tartotta magát ehhez, még ha nem is hallotta talán ebben a formában a dolgot. De szerencsére hamar szabadult, tehát visszakerül Budapestre, és aztán pszichoterápiás szakrendelés vezetett hosszú ideig, és én, mint hegyvidéki 12. kerületi, mindig nagy örömmel mondom el, hogy a 12. kerületi tanács művelődési osztályán működött tanácsadóként, és a Hegyvidék című lap elindítása az egyebek mellett az ő nevéhez fűződik.
Tényleg, mai napig az a megy, ahogy a
bezonyám.
Kerületi lap, igen.
Bizonyám, és ez nagy örömet okoz az ember fiának, hogy hát egy ilyen tudású embernek köze van ehhez a lokális sajtótermékhez, ami egyébként a mai napig egy színvonalos lap, és örömmel nézeget nem csak a receptek miatt, hanem van abban helytudni ettől kezdve. Az ég egy adta világunk minden. Na, hát tudjuk, hogy vannak olyan lapok, amit a sportcsovatnál kezdünk, vagy már ott se.
Most jó, de remélem, a horoszkópig azért nem jutunk el benne, de...
Hát ahhoz nagyon sok mindennek kéne tenni. Maradjunk annyiba. Viszont, ami az életművét illeti, hát az a következőben tudnám kibontakoztatni, mennyi mindennel foglalkozott ez a kiváló ember. Itt utaltam a mi humánumára. Itt egy nagyon fontos dolog, hogy például a barátja volt, és aztán később Intaházán az ápoltja a Karinti család talán legméltatlanabbul elfeledett, ám brilliáns tehetségű tagja Karinti Gábor, Karinti Frigyes fia. Az a nagyszerű költő, akit folyamatos hallucinációk gyötörtek egészen fiatal korától, ezt hívta őt Ördöggörcsnek, gondoljunk itt Karinti Márton munkájára, ugye, ami nem olyan régen jelent meg. És itt kezelője és egyben a barátja volt Benedek István, és aztán az élete utolsó éveiben a Karinti Gábor már nála élt, tehát magához vette. Érdemes belelapozni, ezt most csak zárójelben mondom, Karinti Gábor költeményeibe. Tehát félelmetes mélységeket pillanthatunk meg, ha belenézünk. Azt gondolom, hogy antikváriumokban minimális összegekért meg lehet venni, ez megint egy külön téma lehetne, hogy ez miért így van. De ezt most hagyjuk. Ami viszont roppant fontos, hogy rendkívül sokrétű alkotókedv munkát Benedek Istvánba, és megint visszatérnék arra, hogy ugye polihisztor. Hát csinált szép irodalmi műveket, foglalkozott a francia impressionista festészettel. Valóban imádott túrázni, és erről is megemlékezett. De hát szakmunkákat is írt emellett, túl a elmegyógyászati munkáim. Például az önnevéhez fűződik annak a hipotézise, ami aztán azóta lényegében bizonyítást is nyert, hogy Semmelweis Ignác, nem egészen úgy halt meg, ahogy elképzelték, hanem ugye megpróbálták megszépíteni az emlékezetét azzal abban a téves hitbe, hogy amennyiben egy olyan betegség vitte előt, aminek köze van valamiféle elmebetegséghez, akkor ezzel meggyalázzák az emlékét. Nem gyalázzák meg az emlékét, Semmelweis Ignác, azt gondolom, a magyar és az egyetemes történet kiemelkedő alakja, de sajnálatos módon az utolsó éveiben ugye rettenetes állapotban töltötte az életét, és hát ezt igyekeztek így
kicsit megszépíteni?
Igen, ilyen rosszul értelmezett kegyeletből. Benedek István pedig elég határozottan foglalt állást amellett, hogy ez nem teljesen így volt, és amennyire tudom, a közelmúltban elvégzett kutatások igazolták az ő álláspontját. Hát fogalmazunk úgy, hogy rázúdult az orvostársadalom egy részének a haragja. De ez a megközelítés egyébként a végtelen tisztelet, amivel közelített Semmelweishez. Azt mondaná, hogy az igazság az nem tiszteletlenség. No, ez mutatja az ő sokrétűségét, hogy kvázi történészként is beleásta a dologba, de orvosként is beleásta magát a dologba. És nagyon-nagyon alaposan jutott el oda, hogy kimerje mondani, vagy lemerje írni azt, amiről itt az előbb szót ejtettünk. Nagyon érdekes volt neki az ember, fogalmazunk úgy, hogy az ember létez való hozzáállása, kigyűjtöttem tőle pár idézetet, mert azt gondolom, hogy sokat elmond róla. Azt mondta, hogy szabadság annyit jelent, hogy szabad saját egyéniségem törvényei szerint élnem. A szabadság ellentéte nem a rabság, hanem a kényszerű alkalmazkodás. És ezt ilyen általános dologként is megfogalmazhatjuk, ugyanakkor azonban ő tovább vitte ezt a gondolatot máshol, és a következőt mondta. A skizofrénia egyetlen alapvető sajátsága, elejétől végighúzódó egyértelmű tartalma, az autizmus, az öntörvényűség. Elidegenedés a valóságtól, sajátos, szabad és független életforma keresése, értetlenség a világgal szemben, hozzáférhetetlen elszigetelődés, befelé érés, elzárkózás. Ezek azok az alapvető sajátosságok, amelyek nélkül a kórkép nem nevezhető skizofréniának. És érdekes összenézni ezt a két idézetet, mert én akárhogy csűröm, csavarom, de valahogy úgy fogalmazza meg, hogy a skizofrénia is egyfajta szabadság. Csak ugye egy olyan szabadság, ami rettenetes terhet ró annak az elviselőjére, és hát ez nem választás kérdése, mert nem akarat, nem döntés, hanem, ahogy mondani szokták, ez sajnos údolva van. De hogy kevésbé komor témákat is érintsünk, hadd említsem meg az egyik személyes kedvencemet tőle, ez a Monta Krisztina című munkája. Azt vette a fejébe, hogy a feleségével, Krisztina asszonnyal bejárja a francia impressionisták legremekebb műveit az eredeti helyszíneken, és majd ő fölkészül, és ő, aki egy nagyon-nagyon olvasott ember volt ezen a téren, majd a feleségének szépen mindent elmond. Igen ám, de a felesége, Krisztina, idézem őt, háziasszony révén nem ért annyit olvasni, és azt is mondta, nem arra kíváncsi, mit írtak a festőről, hanem mit festett, mit és hogyan, és amit festett, miképp hat ő rá, előtanulmányoktól és előítélettektől mentesen. Itt totálisan megfordult a dolog. Az történt, hogy nem Benedek István tanította a feleségét, hanem a felesége őt. Benedek István is azon vette észre magát, hogy ő, aki rendkívül olvasott, be vannak csatornázva a gondolatai, megáll egy kép előtt, és ösztönből fölmondja, hogy mi az, amit tud róla. Tegyük föl, mondjuk az a kép, mondjuk egy konkrét példát, hogy a Miksa mexikói császár kivégzését ábrázolja. Krisztina meg ránézett, azt mondta, hogy hát hogy néz már ki ez a kép? Hát arról süt a nap, és az árnyékok is abba az irányba esnek. De hülyén néznek ezek ki. Benedek István nézett, és vett egy nagy levőt, és azt mondta, hogy hát tényleg. És számos más képpel így járt, és az egészet arra futtatta ki, hogy tulajdonképpen elkezdték úgymond egymást tanítani, mert ezért csak elmondta azt, amit kellett, de megint idézem, Krisztina vele született ízlésével és józan eszével lépten nyomon sarokba szorított, olyan kérdéseket tett fel, amelyekre a könyvekben nem találtam feleletet, vagy ha találtam is, nem riadt vissza attól, hogy megkérdőjelezze az iskolás tételeket, sőt olykor megtáfolja azt, amit a tankönyvek szentesítettek. Hát számomra ez a munka ilyen értelemben a szabadság himnusza, fogalmazhatok így, és ez megint mutatja a Benedeknek azt a mély elkötelezettségét a nyitott gondolatok iránt, hogy nem feleháborodott, nem letorkolta a feleségét, nem állt elő ilyen tekintélyelvű érdekel, de Krisztina, ehhez én értek, hanem teljesen nyitottan, befogadóan viszonyult ehhez a dologhoz, és így született egy roppant szórakoztató könyv, amit egyébként, ha az ember végigolvas, tényleg mindent tudni fog a francia impressionizmus festőiről.
Nagyon jó.
Kap egy olyan görbetükröt, amitől végig neveti az egészet.
Abszolút kedvet csinálta
hozzá. Ez a Monta Krisztina című könyv.
Ez, hogy kötőjel
Monta Krisztina. Igen.
Ez ugyanis egy visszatérő eleme a kötetnek, ugye, hogy a Benedek fölmondja a kötelező leszkét, mire, na igen, igen, Monta Krisztina. És hát ugye a halála alkalmából emlékező, halála évforduló alkalmából emlékezünk meg róla. A szabad ilyet mondani, ez a szabad szellemű nagyszerű ember gyönyörűen ment el. De nem tudom másképp megfogalmazni, ezt már akkor is többen felvetették, hogy hát hogyha az embernek valamilyen módon ugye véget ér az élete, és többször beszélt ő arról az élet utolsó évtizedeiben, hogy mit szeretne, és egyebek mellett azt is elmondta mindig, hogy egy szép és idejében történő halál érje őt. Na most abban az évben, amikor meghalt 1996 nyarán, elutazott Velencébe, leült a híres nevezetes Colleoni lovasszobor elé, ugye a zsoldos vezértáblázó lovasszobor elé, kirendelt egy kávét, és ott halt meg. Egy másodperc alatt.
Hát
és ha egy ember lehet halálában stílusos, hogy elmegy Velencébe meghalni, visszautalva Thomas Mannra is halál Velencébe.
Igen, ez jutott eszembe azonnal.
De akkor is nem tudom, olyan hirtelen volt, és még annyi mindent tehetett volna. És így,
ez, amit többen felvettettek, hogy 81 évesen a szép halálba következett, de az idejében nem. Én hadd búcsúzzak tőle egy nagyon-nagyon kedvenc idézettel, amin azt gondolom, hogy a 21. században is nagyon aktuális, ez így hangzik. Sok emberből egyszerűen hiányzik a függetlenség, a szabad vélemény, az önálló állásfoglalás utáni vágy. Röviden szóval az ilyen embernek nincs egyénisége. Akinek van, az vagy össze tudja egyeztetni a társadalom összegyéniségével, vagy nem. Ha igen, akkor önként alkalmazkodik, tehát lehet szabad. Ha nem, akkor kényszerűen alkalmazkodik, vagy fellázod. Érdemes ezen
gondolkodni. Igen, éppen azt tettük meg. Azon gondolkodtam még, hogy neki az emlékezete milyen most. Tehát például...
Hát van-e emlékezete, bár ugye törzshallgatónk megírta azonnal, ahogy elkezdtünk beszélgetni, hogy ő már egyetemistaként olvasta az Aranyketrecet, kiváló, de hát szerintem nagyon sokan nem olvastak tőle.
Ez pontosan így van, sajnos kopóban az emlékezete, mint annyi más kiválóság, aki a 19. században, 20. században alkotott. Nyilván ennek megvan az oka, hogy mindig jönnek új és új alkotások. Megvan az oka, hogy szükségszerűen nyelvileg kevésbé elérhetőek már ennek ezeknek a mondani való. Nyilván nemzedékekről beszélünk, tehát változik a nyelv folyamatosan. Viszont azt gondolom, hogy a Millás reggel és azon belül a Mesél a múlt, az pont arról alkalmas, hogy egy picit visszahelyezzük őket az őket megillető polcra, vagy őket megillető helyre a polcon. Ennek is van egész, hogy nem tudom másképp mondani, miközben az ember tanult tőle, szórakoztató. És okay. Ez nagyon nagy dolog.
Nagyon jó, igen. Egyébként nagyon jellemző a kortársaira, akik hasonlóképpen polihisztorok voltak. Eszembe jutott Rátvég István, eszembe jutott Várkonyi Nándor, akik nagyon-nagyon hasonló stílusban, szórakoztatóan tudtak tudományról írni.
Ez pontosan így van, és ugye azt ne felejtsük el, hogy azt a rendkívüli tudást, amit ők fölhalmoztak, azt még az internet előtt. Tehát nem a Google-hoz ültek le, hanem levéltárak, könyvtárak sora, és a személyes kapcsolatok és a levelezések. Tehát egy mai szemmel nézve felfoghatatlanul lassú és körülményes világba halmozták fel azt a rendkívüli tudást, amit aztán vissza tudtak tükrözni, és tudtak úgy interpretálni, hogy az ember alig várja, hogy az egyik könyv után a másikat a kezébe vegye.
Hát és akkor az utolsó momentumhoz nagyon jól illik még az, hogy és a kávéház, ahol le tudtak ülni, úgy beszélgetni egyet, hogy nem a rohanó világ volt, hanem tényleg ezeket az eszméket megosszák egymással.
Igen, ugye, és ezek amíg a lazának induló beszélgetések is egy idő után komolyabbá váltak, és hát a kávéházakról nekem mindig drága jó Kellér Dezső örökbecsi mondása jut eszembe, amikor megkérdezték már erősen túl a 70. születésnapján, hogy hát milyen jó fizikai erőben van, Dezső bácsi biztos sokat mozgott fiatal korában, és erre azt válaszolt, hogy én fiatal koromban pont annyit mozogtam, amíg a kávéházban átmentem egyik asztaltól a másikhoz.
Csaba, nagyon szépen köszönjük, nagyon jó és illő megemlékezés volt Benedek Istvánról, aki 25 éve hunyt el, úgyhogy ezért beszéltünk róla. Köszönjük szépen, további szép napot neked, jó munkát!
Köszönöm szépen, üljetek tovább, és olvasom Benedek Istvánt, szervusztok!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk tehát Benedek Istvánról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.